Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Utaink most 100 felé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, s építünk egy szebb holnapot. Arany János gondolataival köszöntöm, és kívánok boldog új évet valamennyi kedves hallgatónknak. Az Inter Arma Caritas immár 14. év folyamában, az 553. adásban a szerkesztőt Fodor Endrét hallják először műsorunk tartalmáról. A múlt idézőben befejezve azt a sorozatot, amelyben a Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat megalapítása alkalmával készítettem, ezt zárva a mai adásban Serégi István, Gyulai Endre, Bíró László szólal majd meg.
A hazavédelmét az Isten törvényei szerint kell megtartani. Tehát a védelem az parancs. Hogyha egy szülő nem védi a gyerekét, az bűnt követ el. Ha egy hadsereg nem védi a hazáját, amiből csak egy van, és amit elcserélni sem lehet, annak a védelmét nem veszi hivatásának, akkor nem jár azon az úton, amire rendelve van.
Pragmatikus okból is szükség van a tábori lelkészre, aki szüntelenül a transzcendencia irányába segíti a katonát. A létnek van egy láthatatlan dimenziója, és a katona ember számára, a katona lelkész, ha nem is tudja ezt megfogalmazni maga számára, mégis egy más világot képvisel, amit megérez, hogy van. Amikor kint vannak misszióban, a katonák is 6 hónapig elszakítva a családjuktól, akkor érdekes mód megsejti a papban, hogy ki az a pap, és egy másik dimenzióját képvisel a létnek, ami van.
Nem ez a dolga, hogy háborúra készítsen, és nem ez a dolga a tábori lelkésznek, hogy jó fegyverforgatókat neveljen belőle, hanem az, hogy emberségre, akikkel személyes kapcsolatot tart, ezekkel való együttműködés, meg egyáltalán elmélyítése az Isten hitnek, Jézussal való kapcsolatnak, egy imádságos élet, ahol a saját dolgait föl tudja dolgozni, egy önvizsgálat egy esti imában, hogy Uram, hát ez történt ma, és hát bocsáss meg, és holnap másként szeretném csinálni a mindennapi életemet, nem csak a fegyverforgatást. Én azt hiszem, hogy ebben akár az engedelmesség kérdése, akár az önfegyelem kérdése, akár a többiekkel való békes együttélés és kölcsönös szeretet kidolgozása, ez mind benne van.
Mai műsorban zárom azt a beszélgetés sorozatot, amelyben a Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálat megalapításáról volt szó. A mai műsorban megszólal majd Serégi István, egykori egri érsek, Gyulai Endre, egykori szegedcsanádi püspök és Bíró László, nyugalmazott katolikus tábori püspök.
A magyar hadseregbe annak ellenére, hogy hivatalosan lehetetlen volt a kereszténység, voltak keresztény emberek, és ők voltak azok, akik a mi egyetértésünkkel pártfogolták ennek az intézménynek az újraélesztését. Sikerült.
Ez óvatos pártolás volt, vagy óvatos. Pedig egyfajta felélegzés, hogy na végre, akkor most már nyílt szint vallhatunk?
Hát nem lehetett, mert a többség nem volt barátja. Még ma se, mert a liberális világ semmiképpen sem, meg az individuális és a fogyasztói társadalom, azt képzeli el, hogy az én véleményem a döntő az élete meghatározására. Az, hogy nem tőlem függ, hogy van levegő, amit szívok, és van víz, amit iszom. Ezekben akármit akarok változtatni, nem tudok. És a kereszténység se kíván mást, mint a krisztusi kívánságot, hogy add oda a mindenképpen elmúló életedet a rád bízottak javára. Akkor nem vész kárba.
A lelkészeket vagy papokat meggyőzni nem volt borzasztóan nehéz. A püspököket volt nehéz meggyőzni, hogy valamelyik helyet feladjanak, mert akkor, bár ugyan még a szerzeteseknek jó része nem került vissza a szerzetes házakba, de akkor is már paphiányt éreztünk, én magam is.
Lelkesedést is említett. A lelkesedés abból fakad, hogy ismét visszatér az egyház a katonaság körül.
Én úgy érzem, hogy akkor már annyi volt bennünk püspökökben, hogy valamiféle, hogy is mondjam, hatást lehet elérni. Tehát valahol legalább azokkal, akik ott még megvallják a hitüket, vagy a családjukhoz tartoznak ugye a lelkipásztori munkában egyébben, ezekkel lehet kezdeni valamit, és ha ezek tényleg tisztességesen, komolyan ott bent példát adnak, akkor ebből valami alakulhat akár a honvédségen belül is, nem állandóan és mindenki felé, de legalább egy ilyen kicsit meggyőző valami alakulhat belőle.
Abban a politikai helyzetben ez mennyire volt egy merész dolog, vagy egy kihívás?
Ez egy borzasztó nehéz kérdés, hiszen a változás tájékán mindenki már benne volt, hogy jaj, most mi lesz. Amikor hát az Antal kormány elindult, akkor azért már megvolt, hogy a templomokban legalább kétszer, ha nem háromszor annyian jártak. Hitoktatás egyből felugrott. Tehát valószínűség szerint, ha nem csaptuk volna be magunkat, akkor én azt hiszem, hogy valami nagy pozitívum indult el.
Ön nem vált a hierarchia részévé, abban az értelemben, hogy nem lett katona. Mert hiszen nézzük meg a protestáns püspököt, aki ugye katonaként is szolgál. Itt ez volt valami megegyezés?
Maga, hogy nem vagyok katona, annak nagyon szép a története. Ugye a hitleri idők után több országgal a Vatikán konkordátumilag kikötötte, hogy nem lehet a püspök katona, hogy ne legyen semmiféle diktátornak a közvetlen alávezetje. És amikor először mentem ki katonai találkozóra, éppen Lourdesba, akkor a különböző országnak a püspök kollégái gratuláltak, hogy nem vagyok katona, hanem civil vagyok. Tehát az egyházban ez egy koncepció, hogy a püspök ne legyen katona, a papjai katonák.
Hogyan látta akkoriban, amikor elvállalta ezt a megbízatást?
Kezdettől fogva az világos volt számomra, ha csúnyán fogalmazok, akkor a katona lelkész egy idegen test a honvédségben, valahol a politikai tisztnek az utódja a fejekben, és ebben nem is csalódtam. Még mindig találkoztam azzal a mentalitással, ami nem látott többet a katona lelkészben, a katona püspökben, mint egy politikai tisztet vagy politikai főtisztet.
Csak éppen a másik.
Csak egy más előjellet, tehát egy más ideológiának a szolgáját látták benne, és számomra nagyon érdekes, ahogyan tisztul ez a kép. Nekem személy szerint a különböző nemzetközi találkozók, konferenciák, Vatikánban volt egy konferencia, nagyon sokat segített abban, hogy kialakuljon a katonapüspök, a katonalelkész identitásáról a magam látása. Ma egészen egyértelmű számomra, hogy a tábori lelkészi szolgálat a katonaságban az nem egy politikai szülött, hanem egy emberi szükség. Tehát egy pragmatikus okból is szükség van a tábori lelkészre, aki szüntelenül a transzcendencia irányába segíti a katonát. A létnek van egy láthatatlan dimenziója, és a katona ember számára, a katona lelkész, ha nem is tudja ezt megfogalmazni maga számára, mégis egy más világot képvisel, amit megérez, hogy van. amikor kint vannak misszióban a katonák is 6 hónapig elszakítva a családjuktól, akkor érdekes mód megsejti a papban, hogy ki az a pap, és egy másik dimenzióját képviselő létnek, ami van.
Valahogy úgy közelíthetnénk ezt meg, hogy ott válik a katonai hivatás még inkább emberi hivatása, vagy ott válik el a hivatás tudat, illetve az ember kettősége. Mert hát hiszen az embert kell megfogni a lelkész.
Én hiszem, hogy a tábori lelkész az a redukált emberképet számolja fel az emberekben. Tehát nagyon sok ember elhiszi ennek a primitív ideológiának a gondolkodását, miszerint az ember az pusztán evilági lény, egy biológiai lény, aki a szükségleteiért dolgozik, a szükségleteivel keresett pénzt elkölti, aztán megint dolgozik. Szóval a tábori lelkészi szolgálat, és ez az egész egyháznak a jelenléte a társadalomban, az erről szól, hogy van egy más világ. Lehet, hogy nem nevezi az illető Istennek, nem nevezi odaátnak, és mégis érzi, tapasztalja szüntelenül, hogy van egy más világ, amit azonosít a szeretettel, azonosít a szellemi dimenzióval, de kell az embernek, hogy a laposságából, az egységúságából néha kimozduljon, és a létnek egy másik dimenziójával szembesüljön. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb szerepe a tábori lelkésznek. Persze, amikor ide kerültem, ugye akkor már családpüspök voltam nem tudom hány éven keresztül, és tudtam azt, hogy a katona is rendesen családos ember, tehát ezért is nem volt másrészt idegen számomra a katonáknak a világa, hát mondom, család itt is van, majd csak szót értünk egymással. Tehát ez volt az első, amit úgy próbáltam, hogy a család fele elindulni. Azt látom, hogy elég nehezen lehet betörni ebbe a világba, mert a családnak vannak intézményei honvédség keretein belül, ezek általában szociális vonalon törődnek a családdal, vagy éppen a szórakoztatással törődnek, és nagyon nehéz ugye észrevétetni, hogy a családnak is szüksége van erre a másik dimenzióra, de hiszem azt, hogy ez is lassan ébredezik a különböző találkozásokon keresztül.
Ha nézzük akár a jelen pillanatban a politikai helyzetet is, azért a háború rémképe azért mindig ott lepeg az emberek feje fölött.
Igen.
A katonáknak mi a feladata ezen belül? Az ő lelki életük milyenné kell, hogy váljon akkor, amikor egyik oldalon a hazavédelmére tesznek esküt, a másik oldalon pedig mondjuk Isten törvényei szerint szeretnének élni?
Úgyhogy a hazavédelmét az Isten törvényei szerint kell megtartani. Tehát a védelem az parancs. Hogyha egy szülő nem védi a gyerekét, az bűnt követ el. Ha egy hadsereg nem védi a hazáját, amiből csak egy van, és amit elcserélni sem lehet, annak a védelmét nem veszi hivatásának, akkor nem jár azon az úton, amire rendelve van.
Sokan úgy vélik, hogy egy picit távol esik a lelkészi szolgálat egy fegyveres testülettől. És akkor, amikor a bibliai tanítás azt mondja többek között, hogy ne ölj, akkor ugye a katonák mellett ott van egy lelkész, aki a lelki életüket ápolva próbálja őket tisztességes emberként a szolgálat tevésre buzdítani. Szóval ez a kettő hogyan összeegyeztethető?
Ebben valóban van egyfajta látszat nehézsége. A látszat nehézség, ez inkább a háborúra vagy egyéb dolgokra vonatkozik, hogy hát egyik oldalon és másik oldalon is megáldották szerintük a fegyvereket, nem a fegyvereket, hanem a katonákat áldották meg, de mindegy, hogy ez hogy egyezhető össze Istennel egyébben. Hát először is az egyház jog is elmondja, hogy önvédelemre mindenkinek szüksége van, lehetősége van. Még a másik lefegyveredése már seb okozás, vagy bármi megyig, ameddig el kell mennie, hogy önmagát megvédje. Ha egy országot meg kell védeni, ott is azért jócskán meg kell gondolni, hogy most lerohanják, nem akarok emlékeztetni a 14-20-as évekre, hogy hát nem biztos, hogy ennyit kellett volna elveszíteni az országból, hogyha akkor még valamennyi katonája van az országnak, és ebből rettentő nagy kára éppen az itt élőknek volt, vagy van. Tehát ilyen értelemben eszmeileg mindenképpen összeégyeztető. De nem ez a dolga, hogy háborúra készítsen, és nem ez a dolga a tábori lelkésznek, hogy jó fegyverforgatókat neveljen belőle, hanem az, hogy emberségre a hozzájuk van beosztva a hozzátartozók, a gyerekneveléstől kezdve minden más, de akikkel személyes kapcsolatot tart, ezekkel való együttműködés, meg egyáltalán elmélyítése az Isten hitnek, Jézussal való kapcsolatnak, egy imádságos élet, ahol a saját dolgait föl tudja dolgozni, egy önvizsgálat, egy esti imában, hogy Uram, hát ez történt ma, és hát bocsáss meg, és holnap másként szeretném csinálni a mindennapi életemet, nem csak a fegyverforgatást. Én azt hiszem, hogy ebben akár az engedelmesség kérdése, akár az önfegyelem kérdése, akár a többiekkel való békes együttélés és kölcsönös szeretet kidolgozása, ez mind benne van. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon is, aki ezt komolyan veszi és csinálja, az tényleg eredményes munkát végez.
Jobbá teheti a lelkészi szolgálat a honvédséget?
Biztos. De hogy a mérték milyen, azt nem lehet megállapítani.
Min mérhető a mérték?
Ja, mennyire hasonlít Krisztushoz a magatartása? Akik hajlandók az életüket adni másokért. Mert ez a szeretet lényege. A mai óra holnap visszahozhatatlanul elmúlt. Tehát ha én úgy töltöttem ezt az órát, hogy becsületes munkámmal a családom fenntartásának dolgoztam, a szervezetnek, amelynek tagja vagyok, a törvényeihez alkalmazkodtam, és igyekeztem mindig arra gondolni, hogy más ember nélkül nem is lennék, tehát nekem is másokért kell lennem, akkor nem vagyok keresztény.
Keresztényként, keresztény papként, egy hivatását betöltő keresztény emberként, legyen szó pedagógus, vagy legyen szó katonai hivatásról, ebben a mai világban érvényt lehet-e szerezni a bibliai tanításoknak, érvényt lehet-e szerezni annak, hogy aszerint éljen valaki, amit ma igazi értéknek nevezhetnék?
Na és ez azt hiszem, hogy a mai élet egyik legvitatottabb kérdése. De valahányszor jártam, hogy hivatkozzam ében Lourdesba, nem tudom, hogy miért imádkozik annyi mindenféle ember a világ részéről annál a barlangnál. Tehát vannak az emberekben, minden emberben bizonyos mértékig, annak a meggyőződésnek az igényei és megnyilatkozásai, amelyek számol azzal, hogy nem a sír az utolsó állomás. Egyébként azt pedig úgy is tudjuk, hogy a kereszténység nem akar egy tökéletes emberiséget létrehozni, mert nem lehet, de egy hibáiért megtérő, azt helyrehozni törekvő lelkiséget, igen. És hát annyira abszurdum, hogy kijelenti a mi úrunk, hogy 99 ártatlannál jobban örülnek az egy megtérőnek, mint 99 ártatlannak. Ez nem matematika, ez gondviselés.
A múlt idézőben befejezve azt a sorozatot, amelyben a katolikus tábori lelkészi szolgálat alapításáról készített beszélgetéseket ismertettem, a mai adásban megszólalt Seregi István, egykori egri érsek, Gyulai Endre, egykori szegedcsanádi püspök, és Bíró László, egykori katolikus tábori püspök. Köszönöm a figyelmüket! Az Interalma Caritas 14. évfolyamának 553. adását hallották. Kívánok további kellemes rádiózást, a szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Kölcsei Ferenc gondolatával búcsúzom.
Ismerni a jót könnyebb, mint követni, sőt, még az sem nehéz, hogy némelyikor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez, de egész élted meghatározott elv szerint intézve, sohasem tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván, s még akkor sem időn haszon, bátorlét, indulatheve vagy szenvedelem ereje másfelé ragad, ezt hívják erénynek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.